Нехай чупуної літиць.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézy Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézy Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. A korábbihoz képest csaknem kétszeres 12 milliárd 200 millió forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő apácai ösztöndíjprogram, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írták a programban, amelyben eddig évente átlagosan mintegy 4700 tanuló kapott támogatást, havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A támogatott tanuló 90%-a az ország négy leghátrányosabb helyzetű régiójában tanul, így a program jelentős szerepet tölt be a területi és társadalmi hátrányok mérséklésében, hangsúlyozta a minisztérium. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer elektronikus pályázati felületén. 6000 fogvatartott kezdi meg tanulmányait a hazai börtönökben, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Makula György ezredes kommunikációs főosztályvezető elmondta, az iskola kezdés a büntetés végrehajtási intézetekben is új célokat és lehetőségeket jelent, egyre többen döntenek úgy, hogy a bent töltött időt tanulásra, fejlődésre fordítják. A fogvatartottak számára az oktatás nem csak tudásszerzést, hanem a szabadulás utáni életre való felkészülést is jelenti, bizonyítvány szakmát és egy újrakezdéshez szükséges kapaszkodót adhat, fogalmazott az ezredes. Makula György elmondta, a fogvatartottak általános és középiskolai tanulmányokat folytathatnak, emellett többféle szakmai képzés közül választhatnak. Az idei tanévben országosan előzetesen több mint 6000 fogvatartott részvételével számolnak az oktatásban. Közülük várhatóan 1770-en általános iskolai, 2589-en középiskolai képzésben, míg 1643-an szakmaképzésben vehetnek részt. Ez a létszám mintegy 2%-os emelkedést jelent az előző tanév adataihoz képest, hangsúlyozta a főosztályvezető. Minden rendőr kollégának jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából szeptember 1-től, ezt jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője a rendőrség Facebook oldalán. Mint mondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik, mondta Gál Kristóf. A szóvivő hozzátette, ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapon lesz érvényes. A magyarországi ingatlan piacon augusztusban 8077 adásvétel történt, ami az idei második legalacsonyabb havi érték. A forgalom júliushoz képest 13,1%-kal csökkent, az előző év azonos időszakához képest pedig 29%-kal, közölte saját adatain alapuló becslését a Duna House. Mint írják, az éves visszaesés nem meglepő, mert egy éve az otthonstart program szeptember eleji indulása előtt megugrott a befektetési célú vásárlások száma. Idén az augusztusinál alacsonyabb tranzakciószámot januárban regisztráltak, míg a legnagyobb forgalmat márciusban mérték. A cégcsoport adatai szerint 2026. augusztusában a lakás célú jelzálog hitelszerződések összege 255 milliárd forint volt, ami 6,9%-kal marad el a júliusi értéktől. A Magyar Nemzeti Bank által produkált tavalyi augusztusi adatokhoz viszonyítva viszont jelentős 141,3%-os bővülést mutat.
Az időjárásról.
Csütörtökön az ország észak-keleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A frontális felhős elv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Északon észak-keleten fordulhat elő helyenként kisebb esőzápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
Európa Rádió híreit hallották. Európa Rádió. A református értékadó. Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Bartáné Járó Anita, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatója, aki gyakorló iskolai tanító és református hittanoktató is. Az iskolakezdésről beszélgetünk vele, szó lesz majd az elsősökről.
Az első hetekben a családnak egy emberként kell beállni a kis elsős mögé, és nem ellendrukkerekre van szükség természetesen, hanem szurkolóknak. És szülőként, mivel én a kommunikáció erejében bízom, kedvesen megkérhetjük a nagyszülőket, rokonokat, hogy most ebben az időszakban a kevesebb több. Szeptemberben lehetőleg ne szervezzünk délutáni családlátogatásokat, vagy a nagyszülinapozásokat hétköznap este, ne tartsuk meg.
És arról is kérdezem, hogy hogyan kezdődik el a hittanoktatás egy gyermek életében?
Sok elsős gyermek úgy ül be az első hittanórára, hogy a templom, az Isten vagy a Biblia teljesen idegen szavakat számára. A hittanóra pedig egy csodálatos lehetőség, mert ott nem a klasszikus teljesítmény alapú iskolai lét uralkodik.
Mai vendégünk tehát Bartáné Járó Anita, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatója. Tartsanak velünk!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Duna parti séták, boldog hajó út a tengeren, csokoládé apcsók, mézes kalács, soká. És elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom. Három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Szerintem egy teknős béka vagyok, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felül, majd jégeső. Most csatástalan mindenféle érzéstelenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a vég.
ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Becsöngettek az iskolába, elkezdődött a tanév. De hogyan éli meg ezeket a napokat egy első osztályos kisdiák? Hogyan segítheti őt jól a családja, a szülei, de a nagyszülők és a többi rokon is abban, hogy gördülékenyen kezdődhessenek az iskolás évek? A nagyobbak hogyan zökkenhetnek vissza a sulis hétköznapokba? Bartáné Járó Anitával, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatójával, gyakorló iskolai tanítóval és református hittanoktatóval beszélgetünk mindezekről.
Ön hogy látja, hogy mekkora változás az adott gyerköcnek, aki elkezdi az iskolát, meg azt körülvevő családnak, amikor elkezdődik az iskola?
A nyári szabadabb élet után egy kötöttebb, szabályozottabb napok következnek az iskola kezdéssel, és ez nem csak a gyermekeknek, hanem a szülők számára is nagy változás. Nem csak az első osztályosoknak, hanem minden évfolyamra belépő diáknak változás ez, és kell biztosítani egy kis átmenetet, és az átmeneteknek a kulcsa szerintem a fokozatosságban, a kiszámíthatóságban és az érzelmi biztonság megteremtésében rejlik. És ilyenkor bizony a következő hetekben érdemes a fókuszpontba helyezni a családoknak az új ritmus kialakítását.
És hogy lehet ezt megtenni? Tehát akár mondjuk, az, csak kiragadok egyet abból, amit mondott, érzelmi biztonság. Ezt hogy lehet megadni egy gyermeknek ebben a helyzetben?
Az érzelmi biztonságra ugye különbözőképpen reagálnak a gyermekek, hiszen vannak olyan típusú gyermekek, akik úgymond két lábon járó energiabombák és túl lelkesek, és így kezdik el az iskolai időszakot és évet. Ilyenkor hajlamosak vagyunk megkönnyebbülni, hogy de jó, minden simán megy. A hatalmas lánga légő lelkesedés csodálatos, de én pedagógusként azt látom, hogy ez a rajtszindróma úgymond gyorsan átfordulhat fáradtságba, és akkor jönnek a monotónabb hétköznapok. Én úgy gondolom, hogy ne hűtsük le a gyermekeket, akik aktívan és lelkesen kezdik az iskolát, de finoman adagoljuk a realitást, úgymond, hogy nagyon örülünk, hogy ennyire tetszik. Lesznek majd olyan napok is, amikor korán kell kelni és elfáradt, de azért az energia, a kíváncsiság az mindenen át fogja segíteni. Vagy vannak olyan gyermekek, akik bátortalanok, szorongó típusúak, és bizony számukra ez a világ nagyon ijesztő, nagyon hangos és idegen. Na most pont nem tanácsokra van szüksége az ilyen gyermekeknek, hanem hogy biztonságot teremtsünk számukra, és ebben a rutin a legjobb barátunk. Tehát ha a gyermek pontosan tudja, hogy mi miután következik, megnyugszik. Amikor már az első napokban előáll egy órarend, akkor szülőként beszélgessünk a gyermekről, hogy melyik órán, milyen tevékenységek jöhetnek elő. Mondjuk el, hogy az ebéd utáni idősávban már inkább játék, pihenés, közös uzsonnázás vár a gyermekekre, és hogyha látják a kicsik azt, hogy mi után következik, akkor megnyugszanak, és ez a biztonságérzet megalapozódik. Vagy megnyugtató lehet a gyermekek részére, hogyha visznek magukkal otthonról egy kis darab otthont, úgymond egy apró kis plüss a táska mélyén, vagy akár egy egyforma kis közös szeretet karkötő anyával, apákra, ilyen kis apróságok csodákra képesek. És ha mindezekre ránéznek, akkor érzik, hogy nincs egyedül az iskolában. És mindenféleképpen apró lépésekben, mikrolépésekben alakítsuk ki ezt a biztonságérzetet, keressünk kapaszkodókat. Elég, ha egyetlen dolgot találunk a gyermeknek, ami biztonságot ad, mondjuk egy kedves arcú pattárs személyében, a kedvet kis mesehős és kulacsát, vagy egyszerűen azt a tudatot, azt a fontos tudatot, hogy a tanítónénihez bármikor oda mehet. Én úgy gondolom, hogy a tanítónéni az a szülőnek a meghosszabbított keze, szeme és füle, és bármikor biztonságban érezheti a gyermek a tanítónéni közelében magát.
Egyébként egy elsős osztályt kezdő tanítónak, pedagógusnak azért hasonlóan vagy inkább úgy mondom, hogy nehezebb egy elsős osztályt elkezdeni, mint amikor már tovább viszi a gyerekeket? Tehát bennük is ott van ez a valamilyen fajta izgalom, mint ami az első gyerekekben is ott van?
Igen, teljes mértékben izgalommal várjuk a gyermekeket, kíváncsisággal várjuk, és már hetek óta azon gondolkodgatunk, hogy milyen kis kedvességgel várjuk, hogyan tegyük majd örömtelibbé, élménytelibbé az ő átmeneti időszakukat is, hiszen az óvoda-iskola közötti átmenet az nagyon éles átmenet egy 6-7 éves gyermek számára, és bizony nagy a felelőssége a pedagógusnak, és az elsőosztályos tanítónénik gondoskodó, odafigyelő szeretetére mindenféleképpen szükség van. És ez a szeretet kapcsolat, ami már az első napoktól kezdve kialakulhat, igen, ez nagy mértékben függ a tanítónéniktől.
És akkor itt az első pillanatokra, még az első napokra, pillanatokra nézve, még a szülőkre ugorjunk vissza a család tekintetében. Mi van akkor, ha a szülő aggódik ezen az egész átmeneten, vagy talán jobban aggódik a szülő, mint a gyermek, találkozott-e ilyennel, és ezzel van-e dolga a pedagógusnak, vagy ez inkább a szülő saját feladata ezt kezelni?
Ez teljesen természetes érzés. Mondhatom azt szülőként is, hogy hajlamosak vagyunk előre megírni a fejünkben a drámát, úgymond, hogy mi lesz, ha nem találja meg a tantermet, mi van, ha csúfolni fogják, mi van, ha egyedül kell ennie, és ezzel semmi baj nincsen. Ez a szeretet jele, de a gond akkor kezdődik szerintem, ha ezt át is ragasztják, vagy átragasztjuk szülőként a gyermeke. Azt látom pedagógusként és anyaként is, hogy a gyerekek olyanok, mint a legérzékenyebb antennák. Ha a szülő görcsbe rándul, gyomorral áll az iskola kapujában, és a könnyeit nyeldesre búcsúzkodik, a gyerekben azonnal bekapcsol a vészjelző. Ha anya, apa ennyire fél, akkor ez egy veszélyes hely. Tehát a szülői aggodalmat célszerű felnőtt terekben megélni. Házastárssal, a barátnővel, vagy egy kávé mellett kibeszélve, tehát a gyerek előtt a szülő legyen egy biztonságos kikötő. Sugározzuk azt, hogy bízom benned, bízom a tanítódban, jó helyen vagy, délután jövök érted. Egy határozott meleg búcsú, egy puszi, egy nagy ölelés a legnagyobb ajándék ilyenkor. És ezt a szülőknek el is mondjuk a szülőértekezleten, vagy a találkozások alkalmával, hogy inkább megkönnyíti a gyermekének a mindennapját, hogyha egy gyors elválással megkönnyíti az ő életét, hiszen az iskolaválasztás során már egy bizalmat szavazott a beiratkozás által az iskola és az a tanítónénik felé, tehát nincs miért aggódni. Igen, van feladata és felelőssége ebben is a pedagógusnak, hogy a szülőket megnyugtassa e felől.
Ugorjunk egy picit tovább, eltelik néhány nap, hét, és mi történik akkor, ha megérkezik az első olyan kudarc, amire nem számít egy gyerkőc? A saját gyerekkori emlékem alsó koromból egy bizonyos boszorkányi nyomda, amit valami felelőtlen viselkedésemért kaptam. Ha jól emlékszem, otthon maradt valami, amit el kellett volna vinni, és ennyi év távlatából is emlékszem rá. Hogyan lehet ezt jól kezelni pedagógusként, szülőként?
Igen, az iskolai hétköznapok nagyon sok élményt és örömet tartogatnak, ám az első kudarcokkal is szembe kerülhetünk. Hivatalosan az első osztályban szöveges értékelés van, csak hogy a gyermekeknek és a szülőknek is szükségük van kézzelfogható jelzésekre. Ezért a gyakorlatban minden iskola és pedagógus kialakítja a saját szimbólumrendszerét. Ezek nem büntetések, hanem útjelző táblák inkább. A fekete pont vagy a boszorkány nyomda nem azt jelenti, hogy a gyerek rossz, hanem azt, hogy itt még dolgunk van. És amikor meglátjuk szülőként az első fekete pontot, vagy szomorú jelet a füzetben, hajlamosak vagyunk úgy érezni, hogy a gyerekünket minősítették. Holott ez egy pillanatnyi visszajelzés egy folyamatról, egy tevékenységről, vagy egy tettről. És amikor megérkezik az első szomorú arc, vagy fekete pont, a szülő szíve picit összerándul, de fordítsuk át ezt a dolgot arra, hogy ez a pillanat egy óriási nevelési lehetőség is. Így dől el, hogy a gyerek rettegni fogja a hibázástól, vagy megtanulja kezelni ezt. Tehát alapvetően szülőként ne dramatizáljuk túl, mert ha a szülő kiborul, számon kér, vagy kétségbe esik, a gyerek egy világ végét fog megélni. Maradjunk nyugodtak, hiszen egy fekete ponttól még senki sem maradt le az egyetemi felvételiről. Ne szígyük, de ne is bagatelizáljuk el azzal, hogy jaj, mondjuk ez a tanár, üljünk le mellé, beszélgessünk a gyermekkel, nyugtassuk meg őt, hogy hát látjuk, hogy ez a kis boszorkány vagy fekete pont most elszomorít téged, de tudod, ez a jel nem azt jelenti, hogy rossz vagy ügyetlen vagy, ez csak egy jelzőtábla, ami azt mutatja, hogy még itt van tennivalónk. Pedagógusként én éles különbséget teszek a között, hogy miért lett a fekete pont vagy a szomorú jel. A tanulásban szerintem a fekete pontnak nincs helye, mert amikor egy kisgyerek még csak ismerkedik a betűkkel, a számokkal, és hibázik, például fordítva ír le egy számot, vagy elront egy színezést, az nem bűn és nem lustaság. Ez a tanulási folyamat természetes része. Ha a tanulási hiányosságot, vagy a tévedést fekete ponttal büntetjük, azzal elveszük a gyermek bátorságát a próbálkozástól, és sajnos szorongást szül benne. A hibát a füzetben ugye nem büntetni kellene, hanem közösen türelemmel kijavítani. Ahol viszont jellemzőbb a létjogosultsága esetleg a szomorúatnak vagy fekete pontnak, az a magatartás és közösségi szabályok köre. Hiszen a gyermekeknek az iskolában meg kell tanulni a társas együttélés szabályait, hogy nem bántjuk egymást, vagy megvárjuk, amíg a társunk beszél, vagy vigyázzunk a közös játékokra. És ha ezeket a tudatosan felállított határokat a gyerek megszegi, ott a fekete pont egy tiszta jelzőrendszer. Nem a gyermek személyiségét minősíti, hanem egy egyértelmű vizuális stop tábla. Figyelj, most átléptél egy határt, ennek következménye van. És természetesen a legoptimálisabb módszernek, a jó irányba terelésnek én a beszélgetést, a megbeszélés, a példamutatást és a szeretett kapcsolat kialakítását tartom. És amikor a kudarcokról beszélünk, azért nem feledkezhetünk meg a mérleg másik és sokkal fontosabb és fejlesztőbb és előrevívőbb oldaláról sem, a piros pontokról, mosolygós nyomdákról és a dicséretekről. Én pedagógusként pontosan látom, hogy a gyerekek szomjazzák a sikert, a pozitív megerősítés pedig olyan a kis elsős lelkének, mint a növénynek a napfény. Ettől fog virágozni, növekedni és megmaradni a motivációja. Tehát, hogyha hazahoz egy piros pontot vagy csillagot, akkor ezt úgymond ünnepeljük meg, dicsérjük meg a gyermeket, de a fekete pont mellett se, vagy boszorkányomda mellett se menjünk el szó nélkül. Az erőfeszítést dicsérjük, az erőfeszítést, és ne az okosságot. Ezzel megtanítjuk a gyereknek, hogy a piros pont nem a szerencseműve, hanem az ő kitartásának és a munkájának az eredménye.
A saját tapasztalata szerint, vagy a saját gyakorlata szerint, illetve amikor tanítja ugye a hallgatókat, akkor itt a szabályrendszer kapcsán milyen javaslatokat fogalmaz egyébként meg? Tehát ez a, konkrétan most ez a boszorkány motívum például, ez egy létező dolog 2026 református közoktatásában, vagy ez már csak az én emlékeimben van, vagy inkább ez a szomorú fej, fekete pont, piros pont, mosolygó fej, vagy mi az ön által preferált jelrendszer?
A tapasztalatom szerint, és az engem körülvevő gyakorlat szerint létezik fekete pont, de nem nagy mértékben. Inkább a pozitív megerősítés, a piros pont úgymond, amit nagyon kedvelnek még a mai napig a gyermekek, és motiváló lehet, illetve elég már a mai gyermekeknek az, ha nem kap piros pontot, tehát a piros pont hiánya már úgymond egy kis figyelem, egy kis jelzés a gyermek részére, hogy hát kapott a szomszéd pattársam piros pontot, én nem kaptam, de mindenképpen a pozitív megerősítés létezik a környezetemben, illetve hát a szomorú arc, amelynek szimbólumrendszere, hogy három-három rétegű, ahogy osztálytermekben is látom, van a mosolygós arc, közbülső az, amikor még nem szomorú, de már annyira nem örül, és hát az utolsó fázis a szomorú arc, és amikor a gyermekek értékelést kapnak, akkor azért a tanítónénik nem olyan kőszívűek, és nem annyira szigorúak, hogy fekete pontot osztogassanak. Tehát egy kicsit már letűnőben van a fekete pontrendszer.
Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Bartáni Járó Anitával, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatójával, tanítóval, hittanoktatóval. Maradjanak velünk!
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást. Ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján, hogy Budapesten fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét, azt írta, az elnök a találkozón elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. A miniszterelnök világossá tette, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma, közölte az ingatlan.com. A legnagyobb éves visszaesést Budapesten és a megyeszékhelyeken mérték, a kereslet csökkenése a községekben 31%-os volt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben kiemelte, a kereslet visszaesése nem a lakáspiac hirtelen gyengülését jelzi, hanem az egy éve elindult otthon start program hatása, ami olyan vevőket is a piacra terelt, akik eredetileg későbbre tervezték a vásárlást. Júliushoz képest 4,8%-kal mérséklődött a kereslet országos szinten, a lakások iránti érdeklődés 5,9%-kal, a házak iránti 4%-kal csökkent. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás, amit iskolai keretek között kapnak meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd, kevés ilyen rák megelőző védőoltás létezik, emelte ki az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix elmondta, a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott a NAV. A közlemény szerint a napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyi jövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adóvisszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A NAV a honlapján külön menüpontban gyűjti az ismert adathalász e-maileket és SMS-eket, ez folyamatosan bővül a csalók aktuális próbálkozásaival, hívta fel a figyelmet az adóhatóság.
Az időjárásról.
Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhős elv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Északon északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső zápor, az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz, délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
Az Európa Rádió híreit hallották. Műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a megkezdett beszélgetést mai vendégünkkel a tanévkezdés apropóján. Beszélgetőtársam ezúttal Bartáni Járó Anita, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatója, tanító, református hittanoktató.
Egy lépést menjünk tovább, még mindig az elsősöknél maradva, de kifejezetten hittanórára nézve szeretnék kérdezni valamit, hogy hogyan látja a hittanórára felkészítést, úgymond, tehát itt most két helyzetet villantok föl, olyan gyereket és családot képzeljünk el, akiknek nem volt semmilyen kapcsolata a gyülekezettel, egyházzal, vagy választottak egy felekezetet valamilyen kötődés miatt, mennek református hittanra, ez a gyermek hogyan csöppen ebbe bele, és akár a másik véglet is lehet, aki meg jár évek óta mondjuk gyerekisten tiszteletre, és akkor azt mondja, hogy de hát én már megyek vasárnap is, most minek megyek még a suliba is, államiba hetente egyszer, egyháziba, meg ráadásul hetente kétszer is még hittanórára egy héten. Hogyan lehet jól készíteni a gyerekeket ezekben a helyzetekben?
Sok elsős gyermek úgy ül az első hittanórára, hogy a templom, az Isten, vagy a Biblia teljesen idegen szavakat számára. A hittanóra pedig egy csodálatos lehetőség, mert ott nem a klasszikus teljesítmény alapú iskolai lét uralkodik. Hogy hogyan készítsük fel őket otthon? A legkifizetődőbb az őszinte és természetes szavak. Nem kell teológiai kis előadást tartani. Talán úgy mutathatjuk be a kisgyermekeknek, hogy a történetek és a szeretet szigete a hittanóra, ahol olyan történeteket fogtok hallani, amelyek arról szólnak, hogy van valaki a világon, aki téged mérhetetlenül szeret, aki vigyázzad akkor is, amikor én nem vagyok veled. Ott lehet majd játszani, énekelni, rajzolni, és a legfontosabb beszélgetni és kérdezni. Vegyük le a gyermekekről a teljesítménykényszert. Nyugtassuk meg, hogy itt nem kell tökéletesen írni vagy olvasni, ez a léleknek szól. Itt a legfontosabb az, hogy jól érezze magát és figyeljen a szívével. Hitoktatói szemmel az első órákon a legfontosabb az érzelmi biztonság megteremtése. Nem a lexikális tudás átadása a cél a hittanórákon, hanem az, hogy a gyermek megtapasztalja, hogy a hittanóra az a hely, ahol elfogadják, ahol biztonságban van, és ahol jó lenni. Ha már van a gyermeknek gyülekezeti élménye, akkor a gyermekisten tiszteletekről hallott már az előzőekben felvetett szavakról. Inkább az történhet meg, hogy a gyermek úgymond felveti, hogy ha jár gyermekisten tiszteletre, akkor miért kell ugye hittanórára járni, holott az egyik ugye itt nem zárja ki a másikat, illetve más jellegű. A gyermekisten tisztelet inkább ilyen családi ünnep, a közösségi ünnep, a család és a közösség ünnepe. A hittanórákon pedig ugye a osztálytársakkal, barátokkal lehet együtt, akik már úgymond bejáratottabbak a hittan területén, ők már mondhatni rájuk, hogy szakértők, és vonjuk be őket. Emeljük ki a meglévő tudását. Tehát amikor gyermekisten tiszteletről érkeznek hozzánk már gyermekek, akkor ő lehet a tanítónéninek, hittanoktatónak a jobb keze. Segíthet a többieknek. Hitoktatóknak nagy a felelősségünk abban, hogy nem unatkozhat az a gyermek sem, aki már úgymond templomba járó gyermek. Vonjuk be őket az óra menetébe, mutogatják a mozdulatokkal kísért énekeket, bekapcsolódhatnak a történetmesélésekbe, és a hittanórai nem lesz nyűg számára, sőt egy olyan terep, ahol megcsillogtathatják a tudásukat. Így a hittanórai nevelés egy olyan lehetőség, ami akár van előképzettsége a gyereknek, akár nincs, abszolút gazdagítja az iskolai mindennapokat.
Még az elsősökhöz egy utolsó kérdés, a tágabb családra mennyire kell támaszkodni, vagy mennyire lehet támaszkodni, vagy mennyire kell a tágabb családnak közreműködni egy gyermek életében, amikor elkezdi az iskolát. Ilyenek jutnak eszembe, hogy mondjuk a család időbeosztására mennyire kell tekintettel lenni a többieknek, tehát a nem szervezek estére már nem tudom, szülinapi programot szerde este 9-re már másnap iskola van, vagy ezt hogy lehet jól kommunikálni, illetve hát a történetek az elmúlt évtizedekből, amiket akár család vagy játszótéri élményem is van, ahogy lépek oda a kisfiamhoz, és akkor mondja neki valaki, hogy mi vár rá majd az iskolában ismeretlenül is. Szóval, hogy ezeket hogyan lehet ön szerint kezelni?
A nagyszülők és a nagyobb család mindenféleképpen védelmi hálója gyermeknek, védelmi hálója kell, hogy legyen a gyermeknek. Az első hetekben a családnak egy emberként kell beállni a kis elsős mögé, és nem ellendrukkerekre van szükség természetesen, hanem szurkolóknak. És szülőként, mivel én a kommunikáció erejében bízom, kedvesen megkérhetjük a nagyszülőket, rokonokat, hogy most ebben az időszakban a kevesebb több. Szeptemberben lehetőleg ne szervezzünk délutáni családlátogatásokat, vagy a nagyszülinapozásokat hétköznap este ne tartsuk meg. Inkább a hétvégékre korlátozódjanak a nagycsaládi összejövetelek. A gyermekek elfáradnak, kisebbek, nagyobbak is egyaránt, és igazából a gyermeknek 4 óra után egy ingerszegényebb környezetre van szüksége, csendre, szabadjátékra, a korai pihenésre. A nagyszülők azzal segítenek, a legtöbbet segíthetnek, ha hétvégén főznek egy finom ebédet, vagy elviszik a gyermeket egy parkba, egy csendes sétára. És bizony óhatatlan és szinte kivéthetetlen az, hogy valamely családtag különböző szörnyű iskolai sztorikat kezd el mesélni a gyermeknek, az Audina vége a jó világnak, most már katonás rend lesz, meg szegény gyerek mi vár rád. Hát felnőtt részéről, a szülő részéről mindenképpen azonnal lépjünk fel kedvesen és megnyugtatólag, mert ami egy felnőtt számára még jó kis poén lehet, a 6-7 éves gyermek számára nem, inkább szorongást válthat ki. Tehát ott azonnal álljunk oda a gyermekünk mellé, hogy igen, ez lehet, hogy régebben így volt, de azóta sokat változott az iskola. Mi nagyon bízunk az iskolában, tanítónéniben, és rengeteg szuper program vár majd a gyermekre. Szóval a riogatást zárjuk le, amennyire csak lehet.
És akkor a beszélgetés végére még beszéljünk a nagyobb gyerekekről is, akik nem most kezdik az iskolát, de nyilván nekik is váltás a nyári szünet után az, hogy újra elkezdődik a tanítás. Mit tanácsol a tanévkezdés elején ezeknek a családoknak, ahol már nagyobb gyerekek vannak?
Mostanra már minden család nyakig ül a megváltozott valóságban, és pontosan tudjuk, hogy a visszarázódás a nagyobbaknál nem megy egy csettintésre. A kamaszok és a kiskamaszok belső órája is nyáron teljesen eltolódott, az agyuk pedig átállt a szabadságüzemmódra. Ezt a folyamatot nem lehet és nem is kell egy nap alatt letudni. A nagyobb gyerekeknél a legnagyobb sokkot a bioritmus hirtelen megváltozása okozza. De nem lehet egyik este még éjfélig pörgetni a telefont, a következő reggel pedig frissen felébredni. Biztos vagyok abban, hogy vannak családok, ahol már nagyjából a suli előtt 1-2 héttel már finoman, naponta 15-20 perccel előrébb hozták a lefekvési és felkelési időt, és ugyanezt kell folytatni még a szeptemberi hetekben is, hogy stabilizálódjon és beálljon a pihenés és aktivitási idő. És ugyanez vonatkozik, és igaz, a képernyőidőre is. Fokozatosan csökkentsük, amennyire csak lehet, a képernyőidőt az iskola időszakban, és a telefont éjszakára már a hálószobában ne is engedjük be. A nagyobb gyermekeknél leginkább helyezzük át a fókuszt arra, hogy számukra az iskola kezdés nem csak a tanulásról szól, hanem a szociális térbe való visszatérésről is. A kamacoknál lehetőleg ne a kötelességekkel vagy a jegyekkel a tanulással kampányoljunk, mert attól minden kamacnak elmegy a kedve, hanem irányítsuk a figyelmüket a szociális kapcsolatokra. Kivel ülsz majd? Mit fogtok először mesélni egymásnak a szünetben, de jó lesz újra majd a barátokkal vagy csapattal lenni. Mivel az iskola a tudás mellett a társas élettere is, ragadjuk meg ezt a motivációs vonalat inkább a mentális átállás támogatására. Jó lehet ez egyszerre öröm és hatalmas stresszforrás is, hiszen a nyár folyamán a gyerekek rengeteget változtak, értek, és aki júniusban még kislány vagy kisfiú volt, a szeptemberben ugye készkamaszként tér vissza. Újra kell rendezniük a hierarchiát, a barátságokat, ami rengeteg belső feszültséggel jár. Az iskolából hazaérkezés után érdemes egy kis időt hagyni a gyermekeknek a regenerálódásra. Ne rögtön a kikérdezés, vagy a számunkérés, vagy a listázás kerüljön egy beszélgetés középpontjába, hanem adjunk egy kis időt, fél órát, egy órát, amikor csendben lehet, vagy van, akinek az lesz a jó módszer, bezárkózik egy kicsit, elvonul a szobájába, van, aki pedig a sportban fogja levezetni a feszültséget. Tanítóként és pedagógusként azt látom, hogy a szülők hajlamosak már szeptember 1-én rálépni a gázpedálra, de ebben a helyzetben is igaz lehet az, hogy a kevesebb most is több. Tehát a szülői stratégia ebben az időszakban, nagyobbaknál is, hogy az első 2 hét a hangolódásé legyen. Nem most akarjuk még megváltani a világot. Lehetőleg nem most iratkozzunk még be a 3. nyelvtanfolyamra, vagy a 4. edzésre, hanem az első 14 nap menjen el arra, hogy felvesszük a ritmust, a reggeli rutint, a táskába pakolást, az esti készülődést. És egyébként pedig megemlíteném, hogy a közös tervezésnek óriási ereje van. Tehát a közös tervezéssel azt üzenem, hogy számít a véleményed, van beleszólásod az életedbe, és a nagyobbaknál ugye már nem működik a parancsszó. Tehát üljünk le velük a hétvégén, beszéljük meg, hogy nézzük meg az órarendedet, mikor vannak a nehéz napjaid, hogyan tudjuk beosztani a délutánokat, hogy neked is maradjon szabad időd. Ha partnerként kezeljük őket, sokkal motiváltabbak lesznek és maradnak. Próbáljunk pozitív fókuszra törekedni, tehát a jó dolgokra gondolni, ne a riogatás legyen részünkről is, mondjuk a 8. osztályban, ugye készülnek majd a felvételire, iskolaváltásra, ne a kötelezettségekkel ijesztessük őket, hanem hogy de jó, hogy együtt lehetsz a barátokkal, a közös poénokra fókuszáljunk, az osztálykirándulásra, vagy a kedvenc tantárgyakra. Mindenféleképpen próbáljunk sok beszélgetéssel kapcsolatot tartani és teremteni, mond a saját gyermekünkkel. Bármilyen életkorú a gyermek, a diák számára a szülő mentő bizonyos helyzetekben. Bátorítsuk a gyermeket, és hogyha úgy alakul, hogy a tantárgyi osztályzatai nem a legfényesebbek, akkor is találjunk meg a gyermek számára egy oázist, egy olyan helyet, egy olyan elfoglaltságot vagy tevékenységet, ahol a gyermek kompetensnek érzi magát. Most legyen ez sport, rajz, színjátszás, vagy programozás, vagy kutyasétáltatás. Tehát, hogy legyen az életében egy olyan hely, ami ahol sikeresnek érzi magát. És az a magabiztosság, amelyet az ő érdeklődésének megfelelő területen átél, az szépen lassan átcsorog majd a tanulásba is. Azt érezzék a gyermekek, hogy a szülő mellett biztonságban van, és akkor is szeretik és hisznek benne, ha éppen romokban van a tanulmányi átlaga, vagy nem úgy sikerül egy-egy dolgozat vagy felelet. A legfontosabb, amit szülőként megérthetünk, hogy az iskola nem egy versenyfutás, hanem legyen ez egy közös utazás. A gyerekeknek az első hetekben nem tökéletes teljesítményre van szüksége, hanem ránk őket körülvevő felnőttekre, akik szeretettel fordulunk feléjük. Pedagógusként és hitoktatóként azt is látom, hogy a gyermeket nagyon vágyják ezt a biztonságot, ezt az odafigyelést, és merjük elhinni, hogy nem vagyunk egyedül ebben a feladatban. Amikor reggel elengedjük a kezüket az iskola kapujában, vagy átadjuk egyik tanítási óráról a másikra őket, tudjuk és bízunk abban, hogy van valaki, aki vigyáz rájuk folyamatosan, és aki a hétköznapok sűrűjében is szeretettel kíséri őket.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bartáné Járó Anitát, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatóját, iskolai tanítót, református hittanoktatót hallották.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Hogy hova sodor az élet? Csak zakatolnak az évek, jön egy szélvihar, ami felkavar, visz a véred, hova vezet? Egy kicsit zavaros képek, mikor nem gyúlnak fel a fények, de te meg sem állsz, a csodára vársz, visz a véred, nincs üzenet. És hív érzek a szívemen, mint a nálig elkísér, elkísér. Ha újra látlak, érzem dakatul a szívem vágtat, mint a legelején úgy kívánlak, fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Arra kérlek, soha ne törd össze azt a képet, ahol nézhet élet mindig téged, fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Legyúlnak a fények, mellettem ébredsz, az a fél homály, ami körbezár, olyan édes, újra veled. Most együtt szárnyal a lelkünk, hideg tél után új napra keltünk, de ha véget ér, vajon mennyit ér, amit nyertünk, hova megyünk? És ez a szerelem, érzem dakatul a szívem vágtat, mint a legelején úgy kívánlak, fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Arra kérlek, soha ne törd össze azt a képet, ahol nézhet élet mindig téged, fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Te vagy az, aki kell, soha nem kell többé várnod, rám a szeret. Te vagy az, aki engem már, mint halálig elkísér, elkísér. Ha újra látlak, érzem zakatul a szívem vágtat, mint a legelején úgy kívánlak, fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Arra kérlek, soha ne törd össze azt a képet, ahol nézhet élek mindig téged, fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Ha újra látlak, érzem zakatul a szívem vágtat, mint a legelén úgy kívánlak, fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Arra kérlek, soha ne törd össze azt a képet, ahol nézhet élet mindig téged, fura érzés, mikor újra hozzám érsz, mikor újra hozzám érsz.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.